Ukrajna a történelem számján elérkező napjainkban fogadják szeretettel az Európai Parlament Külügyi Bizottságának egykori elnökét, az Európai Parlament néppárti képviselőjét, hallgassák meg Elmar Brok ünnepi köszöntőjét.
Meine Damen und Herren, meine europäischen Landsleute,
Hölgyeim és Uraim, tisztelt európai honfitársaim!
Es ist eine große Ehre für mich, anlässlich dieses großen Festes der Freiheit sprechen zu dürfen.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a szabadság ezen ünnepe alkalmával beszélhetünk.
1988. Dass niemand glaubte, dass die Berliner Mauer der Stacheldraht fällt und der Kommunismus verlieren wird, war ich in Budapest.
1988-ban, amikor senki nem hitte volna, hogy leomlik a fal, lehullanak a szöges drótok, és a kommunizmus véget ér, Budapesten voltam.
Ich traf damals in einem Café einen 25-jährigen Studenten.
Akkor egy kávéházban találkoztam egy 25 éves diákkal.
Er gab mir Mut und sagte, die Stunde der Freiheit wird kommen, Mauer und Stacheldraht werden fallen.
Bátorított, és azt mondta, eljön a szabadság órája, leomlik a fal, lehullik a szöges drót.
Dieser Mann war Viktor Orban.
Ez az ember Orbán Viktor volt.
Am 15. März vor 160 Jahren begann der Anfang der ungarischen Unabhängigkeit.
160 évvel ezelőtt, március 15-én vette kezdetét a magyar függetlenség.
Es wurden damals die 12 Forderungen der Freiheitskämpfer deutlich gemacht, die mit einer Gründung in der verantwortlichen Ministeriums, der Pressefreiheit, der Menschenrechte und der bürgerlichen Freiheit verbunden waren.
Akkoriban a 12 pontban foglalták össze azokat a követeléseket, amelyek felelős magyar minisztérium felállítását, sajtószabadságot, emberi és polgári szabadságjogokat követeltek.
Diese Forderung ging von Land zu Land.
Ez a követelés országról országra szállt.
Sie war die Forderung der Paulskirche in Frankfurt. Sie war die Forderung der Märzrevolution in Frankreich. Dies war nicht eine ungarische Botschaft, dies war eine europäische Botschaft.
Ezt követelték a Paulskirchében tartott beszédben, ezt követelték Franciaországban, ez nem egy magyar követelés volt, hanem európai üzenet.
Und wenn die Möglichkeit gewesen wäre, dass diese europäische Forderung damals schon Wirklichkeit geworden wäre.
És a lehetőség lett volna arra, hogy ez az európai követelés már akkor valósággá válhassék,
dann hätte es nicht viele Kriege gegeben, dann hätte es niemals in Europa Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus gegeben.
Akkor Európában sosem került volna sor sok háborúra, nem lett volna kommunizmus, fasizmus, nemzeti szocializmus.
Nun mit der europäischen Einigung, nun mit der Charta der Grundrechte, dem Vertrag von Lissabon nehmen wir diese Botschaft auf.
Most az európai egység gondolatával, a lisszaboni emberi jogi chartával most folytatjuk ezt a követelést.
Für ein Europa der Meinungsfreiheit, der Verantwortung der Politik, der Freiheit, ein Europa der Werte, ein Europa der Rechtsgemeinschaft.
Egy olyan európai érdekében, ami az értékek közössége, ami a felelős politizálás közössége, ami a
szabadság.
Egy olyan Európa követelése, ahol a határok eljelentéktelenednek, ahol a kisebbségek kérdése elveszíti jelentőségét, mert senki sem diszkriminálna.
Dies war die Botschaft und dies ist die Botschaft für Frieden, Freiheit, für friedliche Konfliktlösung.
Ez volt az üzenet, és ma is ez az üzenet, a szabadságért, a békéért és a konfliktusok békés megoldása érdekében.
Oder, Sandor Petőfi gesagt hat, schwören wir beim Gott der Ahnen, nimmermehr beugen wir uns Tyrannen, nimmermehr.
Vagy ahogy Petőfi Sándor mondta, esküszünk, esküszünk, rabok tovább nem leszünk.
Schon 1848 haben die ungarischen Bürgerinnen und Bürger eine verantwortungsvolle Regierung gefordert.
A magyar polgárok már 1848-ban felelős kormányzatot követeltek.
Eine Regierung, die ihre Fehler auch verantwortet.
Olyan kormányzatot, amely felelősséget vállal a hibáidért.
Eine aufrichtige Regierung, die mit den Staatsfinanzen verantwortungsvoll und dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger umgeht.
Olyan kormány, amely őszinte és amely tisztességesen, felelősen bánik az állami pénzekkel.
Eine Regierung, die Rechtsstaatlichkeit und Ordnung des Staates garantiert.
Olyan kormányzatot, amely garantálja a jogállamiságot és a rendet.
Mein Gott, wie aktuell sind diese Forderungen?
Istenem, milyen aktuálisak ezek a követelések?
Ich sagte, 1848 war das Jahr der Revolution, die die Manifestation und Manifestation des europäischen Streits nach Demokratie und Freiheit zum Ausdruck brachte.
Mint mondottam, 1848 a forradalmak éve volt, amikor a testet öltött az európai szabadság iránti követelés.
Ja, 1848 der Punkt der Demokratie von Land zu Land gesprungen und ihre Vorväter im Geiste vereint und den Vorvätern etlicher europäischer Völker haben die europäische Wertegemeinschaft gekämpft für Frieden, Freiheit und Demokratie.
1848-ban a demokrácia szikrája országra ugrott, és az ősatyák számos európai nép ősatyaival egyetértésben együtt küzdöttek az európai értékközösségért, a békéért, a szabadságért és a demokráciáért.
Heute ist mit mir gekommen ein amerikanischer Freund, der 1989 mit Präsident Bush als Berater Präsident Bush in dieser Stadt war.
Ma elkísérlek egy amerikai barátom, aki 1989-ben Bush elnök tanácsadójaként a városban volt.
Lass mich einen anderen amerikanischen Präsidenten zitieren.
Engedjék meg, hogy egy másik amerikai elnököt idézzek.
In der Paulskirche, da wo 1848 die Forderung in Deutschland erhoben wurde, hat 1963 US-Präsident John F. Kennedy in einer seiner bedeutendsten Reden über die transatlantische Freundschaft Frieden und Demokratie eine einzige Person zitiert. Diese Person hieß Lajos Kossuth.
A frankfurti Paulskirchében, ott, ahol 1848-ban a német követeléseket is megfogalmazták, 1963-ban John F. Kennedy amerikai elnök a transatlanti barátságból tartott egyik legjelentősebb beszéde során a béke és a demokrácia kapcsán csak egyetlen egy embert idézett. Kossuth Lajos.
Kennedy sagte, der Papst Kossuth hatte recht. Solange die Demokratie nicht in allen Ländern blüht, kann sie auch in einem Einzelnen nicht gedeihen.
Kennedy azt mondta, Kossuthnak, a hazafinak igaza volt. Addig, amíg a demokrácia nem virágzik minden országban, addig egyetlen egyben sem szökhet szárba.
Vor 20 Jahren war Ungarn einer der wesentlichen Ausgangspunkte für die Einheit Europas und für die Einigung meines Vaterlandes.
20 évvel ezelőtt Magyarország egyik kiinduló pontja volt Európa egységének és hazánk egységesítésének.
Dafür werden wir Deutschen den Ungarn stets dankbar sein.
Mi németek ezért mindig hálásak leszünk a magyaroknak.
Und ich weiß, in welche Rolle viele von Ihnen, viele, die mit viel Mut für Freiheit aufstanden, damals ihren Beitrag dazu geleistet hat, wie auch viele von Fidesz, die als Studentenbewegung damals mit die Ersten waren, die für Demokratie offiziell auftraten.
Tudom azt is, hogy akkor Önök közül milyen sokan játszottak ebben szerepet, mint ahogy azt is tudom, hogy a diákmozgalmakban a Fidesz is az elsők között játszott ebben akkor szerepet.
Als ich am Sonntagabend das Resultat des Referendums hörte und den Zahlen,
amikor vasárnap este meghallottam az önök népszavazásának számszerű eredményeit,
wurde ich erinnert an ein Zitat von Lajos Kossuth, das immer Nahrung für uns Politiker sein muss, damit wir nicht Macht versetzen werden, sondern für das Volk arbeiten.
Akkor Kossuth Lajos egy idézettel jutott eszembe, egy olyan idézet, aminek mindig szemünk előtt kell levennie ahhoz, hogy ne a hatalomért, hanem a nép érdekében dolgozzunk.
Kossuth hat 1852 in Ohio in den USA gesagt, alles für das Volk und alles durch das Volk. Nichts über das Volk, ohne das Volk. Das ist Demokratie.
Kossuth 1852-ben Ohio-ban az Egyesült Államokban azt mondta, mindent a népért, mindent a nép által. Semmit sem a nép nélkül, a nép ellenében. Ez a demokrácia.
Ich danke Ihnen und lassen Sie uns für dieses gemeinsame Ziel weiterarbeiten.
Köszönetemet fejezem ki Önöknek, és dolgozzunk együtt ezért a közös célért.
Und gestatten Sie meine letzte Bemerkung, den Gruß an Debrecen. Denn Debrecen ist die Partnerstadt meiner Heimatstadt Paderborn. Deswegen bin ich froh, den Freund von Debrecen dort zu sehen. Alles Gute.
Engedjenek meg egy utolsó megjegyzést, köszöntöm Debrecent, hiszen Debrecen város, szülővárosom, Paderborn testvérvárosa. Minden jót kívánok!
Hölgyeim és uraim, Ámán Zsolt ünnepi köszöntőjét hallották. Köszönjük szépen! A történelem bizony ismétli önmagát. Ne felejtsük el, hogy 160 évvel ezelőtt is jöttek olyan művészek, olyan közéleti emberek, akik nem haboztak szembe menni a hatalommal, akik kellőképpen bátrak voltak, és nem ismerték azt a szót, hogy megalkuvás. Ma is él közöttünk néhány ilyen ember. Egyikük tegnap nyílt levelet intézett Magyarország miniszterelnökéhez. Egyébként felolvassam Laskó Péter színművész levelét. Miniszterelnök úr, megkaptam az értesítést, hogy március 15-én Kossuth díjjal tüntetnek ki. A Kossuth díj minden művész életének megkoronázása, a legszebb kitüntetés, amelyet művész Magyarországon elérhet, amelyre mindenki vágyik, aki ebben a hazában művészekkel foglalkozik. Én is nagyon vágytam erre. Álmodoztam róla, mi lesz, ha egyszer talán eljön az ideje, hogyan fogom átvenni. De a Kossuth díjat én most visszautasítom, mert tiltakozni szeretnék. Tiltakozni ön ellen. Egy ember ellen, akit a sors teszélye ennek a gyönyörű országnak az élére sodort, és aki visszaélt ezzel a lehetőséggel. Ön ezt az országot tönkretette, kiárusította. Elpusztította az emberek hitét, szegénységbe, nyomorba, kilátástalanságba, depresszióba süllyesztette Magyarországot. Ma már nincs az az értelmes ember baloldalon sem, aki ne látná, érezné, tudná, hogy katasztrófa felé tartunk. A közgazdászok, tudósok jobb és baloldalon egyaránt fogják a fejüket az ön elhibázott lépései miatt. Ez tragédia, ez vétek, ez bűn. És nincs alkotmány, törvény, jog, mely megállítparancsolhatna ennek? Miniszterelnök úr, nem óhajtok önnel kezet fogni. Ha megtenném, nem simogathatnám meg soha többé a gyermekeim arcát, feleségem kezét. El kellene tartanom magamtól örökre a kezem, mint Őze Lajos az 5. Pecsét című film végén. Kossuth díjamat, amelyet egyébként végtelenül örülök, és köszönöm azoknak a művésztársaimnak, akik méltónak találtak engem erre a kitüntetésre, ezennel tiltakozásom jeléül nem fogadom el, átvenni nem kíván. Majd boldogabb időben, amikor ismét demokrácia lesz Magyarországon, amikor nemzeti ünnepeinket nem megfélemlítettek kormányok között összeveretem, lehajtották ünnepeink, ha majd a szavak ismét visszanyerik eredeti jelentésüket, erkölcs, morál, igazság, ha a hazugot nem igazmondónak nevezik, a csalódtól majd megbüntetik, következménye lesz az emberek rafinált manipulálásának, becsapásának és a cinikus dőfös önként befejeződik. Ó Istenem, ugye így lesz, akkor majd örömmel és boldogan veszem át a Kossuth díjat.
Ami 1848-tól, vagy a 49-es szabadságharctól elvált minket, egy rendkívül zsúfolt és rendkívül nehéz történelmet tudunk magunk között. Ez most nem történelmünkra, nem is szándékozom felidézni mindazon fordulatokat, csapásokat, lelkesedéseket, amelyeket mi magyarok végigéltünk, mert hiszen azt is tudom, hogy 160 esztendő a türelmes Istennek csak egyetlen pillanat, de nekünk, szegény, küszködők és emberkéknek sok-sok emberöltőnek a szenvedése és ugyanakkor a diadala. Gondoljanak arra, hogy ez alatt a 160 esztendő alatt mi minden történt velünk. Hogyan kockázhattak ezzel az országgal, hogyan kockázhattak fizikai létünkkel, hogyan kockázhattak felelősségünkkel, hogy mi minden történhetett. Hányszor és hányféleképpen alázták meg a magyar nemzetet, hányszor és hányféleképpen voltunk keserves tragédiáknak a tanulói. Gondoljanak arra, hogy az első világháborúban hadan Schindler, az a alig felserdő csuhat, aki Schlagnertén sebesült meg Isolzorban, még elérhetett oda, hogy megfagyjon a második világháborúban a Dunakanyarnál. Milyen nehéz történelem volt ez, és mennyire áhítja az ember, különösen akkor, ha utódai vannak, hogy valóban jobb napok védajzanak rám. Ebben a nehéz történelemben, ahol 1944-ben egyszer a sötét angyal sújtott ránk, majd 48 után egy tünékeny és csalóka szabadság illúziók után a bolsevizmusnak az ereje tizedelte meg az országunkat, hogy ebben a világban milyen üdítő kivétel, milyen csodálatos színfolt volt az a két testvérforradalom, amelyeket nem lehet egymástól elválasztani. Az egyik 1848. március 15, a másik pedig 1956. október 23. Ez a kettő nekünk a lelkünkben összetartozik. Összetartozik. Azért is, mert rendkívül sok közös vonás van a két forradalomban. Viszont megesett velünk 48-49-ben is, hogy a külpolitika úgy bánt el az országgal, úgy bánt el a magyarokkal, hogy amikor megerősödni látszott az osztrák hatalom, akkor ilyen húzzeg eredmény politikával úgy látszott, mintha teljesen nyílt a magyar forradalmat. Gondoljanak ugyanerre 56-ban. Hányszor és miféle szózatok hangzottak el a Kossuth rádióban egymásnak ellentmondó híret. Gondoljanak arra, hogy mi történt akkor, amikor ez a két forradalom, illetőleg szabadságnak véget ér. 1848-49 után, 47 évvel után, amikor szintén csak külföldi erővel, és mit az Isten, akkor száma csapatoknak levezett robotokkal sikerült csak leverni a 48-49 szabadságharcot, a győztes hatalom először nagy lelkűnek mutatkozott. Meghívták a szabadságharc vesztett vezérkarát egy ünnepi vacsorára. Micsoda cinizmus! Még a hagyjukat is megtartották, dicsérték is a magyarok bátorságát, azután reggel átadták az egész vezérkar hajnalú bíróságának. Gondoljanak arra, hogy mi történt 1956 után. Hogyan csalták be a munkástanácsokat, hogyan csalták be Marétet, hogyan ígérték meg a rádióban, hogy senkinek nem lesz vándorlása. Hányszor mondták el, hogy a forradalom nem szűnt meg, csak átalakult. Ezt a rettenetes valóságot, azután hogyan jutottunk el odáig, hogy a halálukkal kínos, keserves, kötélátori halállal végződött. Nagy tanulságok ezek. És van még egy tanulság, amit sose felejtsünk el. A kutatásaim közben valami rettenetes dolgot olvastam, szívem végéig megrendített. Azt olvastam, hogy 1849. december 31-én, tehát szilveszternek a napján összeült az akkori budai pesti városi tanács, és díszpolgárrá avatták Hajnaut, Jelsicsot és Windischnécet. Gondoljanak erre, még ki se hűlt az aradi vértanúk sírja, és már a gyilkosokból díszpolgárok lettek. Aztán gondoljanak arra, hogy milyen harcot kellett azért folytatni, már most a telemásra sikerült rendszerváltásunk után, hogy Sztálinnak a díszpolgárságát ki lehessen iktatni a főváros köréből. Hát nem hasonló dolgok ezek. Nem hasonló-e az, hogy miféle nemzeti amnézia tud a lelkekre rátelepedni, ami megtörtént akkor is, amikor 1867-ben kényszerűen és mint egyetlen lehetőségként Ferenc Józsefet megkoronáztuk. Nem ez volt a baj, hogy nem tudtunk másokat találni. A baj az volt, hogy néhány évtizeddel később ugyanezt az ember már Jóskának kezdett. Nem ugyanez történt 1956 után, amikor ugyanazt, aki elárulta és megcsúszta a forradalmat, elkezdtük az apánként emlékezni. Ezeket kell a magyar nemzetnek szégyelni. Nem azt, hogy dolgoztunk, hogy próbáltunk egyről kettőre menni, hogy megkerestük a kis habokat, hogy a pici kis életünket valahogy előre tudjuk vinni, hanem azt, hogy a nemzeti amnézia bűnése esett, aki esett, mi nem esünk. Azt is láthatjuk, hogy az a hármas lelki, amit szabadság, egyenlőség és testvériség címén a vágyó emberiség fölöltetett, az milyen kevésség tudott megvalósulni. Én úgy gondolom, hogy a szabadság terepe elsősorban a szellem területén van, amikor szabadon befogadhatja az ember a világba érkező felső igazságokat. Az egyenlőségnek a jogban és a törvény előtt kellene maradéktalanul érvényesülni, a testvériségnek pedig abban, hogy a szociális és a gazdasági létben szolidárisabb tudjuk lenni a másikkal. Helyette mi történt? A Kádár rendszerben az történt, hogy a szabadság helyett szovjet függőségben éltünk, és egy ideológiai rabságban. Az egyenlőség pedig olyan fajta látszat egyenlőség volt, ahol mindig voltak az egyenlők között egyenlőkben. A testvériségben pedig a nagy testvérnek a nyomorúságát és a terrorját nyögtük. Ezt a három eszmét, ami ott leveg az emberiség vágyakozó szíve előtt, most sem maradéktalanul valósítja meg az életünk. Gondoljanak arra, hogy szabadságért szabadosság uralkodik, amikor minden szabad és nincs mellette felelősség. A filozófiai nihil kezdette eluralkodni, és az az erkölcsi relativitás, hogy mindent megtehetek, ami nekem jó és nekem kényelmes. Az egyenlőségnél pedig gondoljanak arra, hogy hogyan folyik sokszor milliárdos csaló, ügyes kimosdatása, ügyüknek a halogatása, miközben a kis ember ellen minden szigor bevetnek. Gondoljanak arra, hogy... a úgynevezett testvériség helyett milyen részvét nélküli fogzódás folyik, a kétes eszközökkel megszerzett vagyonok tulajdonosainál. Hogyan jelent meg a gyűlölködés, mint a mindennapi közlekedésnek a modora? Hogyan történt meg a szerencsétlenek és a szegényeknek a cserbenhagyása? Kérem szépen, hogy mindenütt elmondom. Ezeket a dolgokat a politikának is orvosolnia kell, de ez valami más is. Az, hogy törődjünk egymással, hogy ne engedjük a mérhetetlen szenvedést, amit látunk, az, drága barátaim, az élő Isten parancsa, és a legfőbb munkahadója az embernek az élő Isten. Amit közületek a legkisebben cselekszetek, velem cselekszétek. Ez a szó hagyja át az embernek a lelkét. Valamennyien egy morális válságban vagyunk, nem csak Magyarország. A körülnézet úgy látom, hogy a szintén a világban is ez a morális válság kell eluralkodni. Ki lehet jelenteni tudatlanul ostobán és szánalomra mértó az, hogy a profitról szól az egész világ. Nem barátai. A világ nem a profitról szól, hanem a szeretetről szól, arról a szeretetről, amit nekünk kell közösen a jövőben kimunkálnunk. Nagyon jól ismerjük a Fauszti nagy áriát, amikor a sátán odaáll és azt énekli, hogy eladó az egész világ. Áll a tánc és áll a vár, járja Koldus és királya, pénz körül a sátán örül, nem barátaim, nem minden eladó. Nem eladó a becsületünk, nem eladó a hazánk, és nem eladó a mi drága gyerekeinknek a jövője. Ezt mondja nekünk 48 szemben. Mert attól ide születünk erre a földre, ez nem lényeg. ellenték Európa, világ és az univerzum között, aki megéri a maga sorsát, az egyúttal a világ sorsát is megéri. Itt nem segít többé a puszta önösség, de az sem segít, hogyha valamiféle hamis kollektivitásba burkolóznánk. Gyarapítani kell a térség szellemét, és nem felhígulni benne, nem bőgösen elzárkózni, de nem is megkunyászkodni. Példát kell adni nekünk magyaroknak, a nálunk szerencsésebb nemzeteknek, hogy ahol a kincsetek, ott a szívetek. Mozsák helyett a megszentelt kenyérre vágyik a nemzet, hazugság helyett pedig az örök igére. Erre állítoznak ma a magyarok. 1848. március jelenben is érvényes kívánalmai, ha végignézzük, hogy a mit kíván a magyar rendszer, milyen pontokat sorolt fel, tulajdonképpen ma is érvényesen. Kettőt emelnék ki közöttük. Igen, az honvédi viszonyok megszűntek, nincs jobbátság Magyarországon. De megmaradt a lelke jobbátsága. Ma Magyarországon nagyon sok ember él úgy, hogy nem tudta a lelkét felszabadítani, jobbátságban tartják, és olyan láncol, amit kilátástalan a létfelé vezeti őket. A lelket felszabadítása az új feladat ebben az országban. A másik pedig az úgynevezett közteherviselés. Hogy ez a közteherviselés igazságos legyen, ne a vétlenekkel, a gondokkal, büszködőkkel fizethessék meg a gondtalan, hatalmú politikának az árát. Az igazi közteherviselés az lenne. Persze, az igazságot nem elég gondolni, ki kell mondani, és cselekedni kell érte. Gondoljanak arra, hogy nem sokára egyik ragyogó és korán elfáradozott színészünk Patás Attilának a előadásában meg tudjuk hallgatni újra a nemzeti dalt. Ennek a szövege valamikor egy közös nemzet esküjébe torkolott. Ha arra gondolunk, hogy ma mire kellene esküdnünk, ez valahogy így szólna. Segíteni és gyámolítani fogjuk az elesetteket és a szegényeket. Esküszünk, esküszünk, amíg élünk, így teszünk. Az áradó gyűlölettel szemben a bátorságunkat, az elszántságunkat és a határozottságunkat mutatjuk oda. Ezt az erőt használjuk. Esküszünk, esküszünk, amíg élünk, így teszünk. Vigyázzunk erre a gyönyörű magyar nyelvre, és mind azokra, akik ezen az áldó nyelven beszélnek. Esküszünk, esküszünk, amit élünk, így teszünk. Megőrizzük emberi nemzeti értékeinket, és az utódainknak örökül hagyjuk. Esküszünk, esküszünk, hogy amíg élünk, így teszünk. Az ég minket úgy segéljen, ahogy mi segítünk erre a jobb sorsra érdemes hazai földért küzdeni. Esküszünk, esküszünk, hogy amíg élünk, így teszünk. Szurszunk korda, emeljük fel a szíveinket, legalább a 48-as Perzselt zászlóinknak a magasába, 56 lyukatásoljának a magasába, melynek a közepén még mindig átfúj a dermesztő november 4-i szél. Emeljük fel a szíveinket, mi, magyarok, a végre értető reményben, és gondoljunk arra, ami elszava lehetne a mai létünknek és az előttünk állapotnak, hogy amióta az ember megkezdte vándorlását ezen a keserves, de ilyenkor tavasszal úgy tűnt a földön, mindig megszólalt a válságban lévő ember mellett a biztatás, az ígéret, ne féljetek, ne féljetek, ne féljetek. Köszönjük. Thank you.
Rókai Annát hallották. Köszönjük szépen! Tisztelt ünneplők! Holnap lenne 48 esztendős, de lassan egy esztendeje, hogy már nincs közöttünk, és valahol fönt az égben talán az angyalokat szórakoztatja. Kaszás Attila 2 esztendővel ezelőtt a Fidesz március 15-i ünnepségén talán emlékeznek, hiszen sokan ott voltak. Az Attila úton megrázó erővel mondta el Petőfi Sándor Nemzeti Dal című költeményét. Ezt a katartikus néhány percet idézzük most, gondoljunk közben Kaszás Attilára.
Talpra, magyar! Hiasz! Itt az idő most, vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés! Válasszatok! A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ős apáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sernai Vitangember ki most, ha kell, halni lenne, kinek drágább rong élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kart, és mi? Mégis láncot hordunk! Üzemel a régi kardunk! A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Fontos és kivételes eseményeket hozott. A szabadságharc Debrecen városának is igen különös és kivételes kitüntetett szerepet számolt. Ne felejtsük el, hogy 1849. januárjától majd 5 hónapon keresztül Debrecen városába költözött a kormány, innen irányították az ország dolgait. Debrecen Magyarország ideiglenes fővárosa, a szabadság őrvárosa volt ez időben. Kossuth Lajos pedig a debreceni református nagytemplomban mondta ki a Habsburg-ház trónfosztásán Magyarország függetlenségét. Debrecen fontos város volt akkor is, és nagyon fontos város ma is. Tisztelt ünneplők, fogadják szeretettel a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alelnökét, Debrecen város polgármesterét, Kósa Lajos!
Yeah, Szép délután kívánok minden kedves Pestinek és a vendégeknek, szerte az országból, a Kárpát-medencéből, amely a mi hazánk. Szeretném üdvözletemet átadni a Szabadságharc fővárosából, Debrecenből, a forradalom fővárosának, Pest-Budának. Mindent a népért, és mindent a nép által. Semmit a népről, a nép mellőzésével. Ez a demokrácia. Ezt a mondatot nagyon sokan Abraham Lincoln elnöknek tulajdonítják, sokszor használta is, ki is van írva a Lincoln emlékmű jó néhányára. Nem árt felidézni, hogy ezt a mondatot Lincoln elnök is, Kossuth Lajos iránti tiszteletből vette át. Ezt ugyanis a magyar forradalom és szabadságharc vezetője mondta 1852-ben az Egyesült Államokban. Azért érdemes ezt felidéznünk, mert hát mit is ünnepünk március 15-én? Ünnepeljük a forradalmat, ünnepeljük azt, hogy a magyar nép félreérthetetlenül, nyilvánvalóan megmondta, hogy mit akar. Elment 10 000-nél több pest-budai a Muzankertbe, megfogalmazták a 12 pontot, majd délután fölmentek Budára a helytartó tanácshoz, és azt mondták ott, hogy szabadságot Áncsics Mihálynak. Ezért március 15-e nyilvánvaló nem csak a forradalom ünnepe, hanem a kinyilvánított népakarat ünnepe. És éppen ezért a modern magyar demokrácia születésnapja. Ekkor volt az, hogy polgárok és nemesek, pestiek és nem pestiek világosan elmondták, hogy mit akarnak. Átmentek oda a Duna túlpartjára. A kormányzó tanács, a helytartó tanács, az ülésezett. Nyilván megpróbálták értelmezni, hogy vajon ezek a népek mit is akarnak. Nyilván volt olyan, aki azt mondta, hogy jó, hogy itt eljöttek 20 ezeren. Na de hol van a másik 12 millió 100 ezer? Azok nem jöttek el, hogy azt mondják, hogy szabadságot Áncsics Mihálynak. Minden bizonyal azért, mert hát ők azt akarják, hogy Áncsics Mihály maradjon börtönben. Lehetett olyan is, aki azt mondta, hogy hiába azt mondják, hogy szabadságot Áncsics Mihálynak, ez félreértés. Csak azért mondják, mert el szeretnék mondani, hogy vajon Kossuth, ha itt lenne, mit is mondhatott volna. Hiszen Kossuth ekkor Pozsonyban tartózkodott. De aztán hogy nem a kormányzó tanács, a helytartó tanács végül is elfogadta a 12 pontot, elküldték Pozsonyba, és Áncsics Mihályt kiengedték a börtönéből. Mert a helytartó tanács, az akkori legfontosabb Magyarországon tartózkodó szervezet úgy látszik, hogy mégis nagyobb érzékkel rendelkezett a demokráciához, és nem értette félre azt, amit a pestiek egyszerűen és világosan megfogalmaztak. Talán mindnyájan sokat hallottunk erről, Petőfi naplója nagyon részletesen írja le az eseményeket. Én magam is hosszan gondolkodtam azon, hogy hogy lehet az, hogy nagyon sokat tudunk erről a nagyszerű napról, és nem tudunk, hogy hívták Magyarország király utának az első legfontosabb emberét, a helytartó tanács elnökét. Nem emlékeztem rá, és valahogy nem őrizte meg nekünk az emlékezetet. Ki tudja, hogy hívták a helytartó tanács elnökét? Képzeljék el, micsoda pek, vagy micsoda fintora a történelemnek, őt is Ferencnek hívták. Úgy hívták, hogy Zicsi Ferenc. Gróf Zicsi Ferenc a Balaton felvidéken voltak a birtokai, majd hogy nem pápa. Akkor, amikor tehát március 15-ére emlékezünk, és március 15-ét ünnepeljük, mégiscsak azt ünnepeljük, hogy a magyar emberek elmondták, hogy mit akarnak. És ezzel megszületett a magyar demokrácia. Nagyon korán legyünk büszkék rá, és őrizzük meg. És ha március 15-ét ünnepeljük, akkor ne csak ezt a napot ünnepeljük, hanem azt is, hogy azóta is nekünk velünk született jogunk az, hogy elmondjuk mi magyarok, hogy mit akarunk. És joggal követelhetjük, mint annak idején a helytartó tanástól kezdve a népe, hogy erre, hogy mit akarunk, legyen füle, és cselekedjen úgy, amit a nép akar. Mert ez a demokrácia. Sokan szoktak arra hivatkozni, hogy egy második reformkorban élünk. Tudjuk, az első reformkor a márciusi eseményekben 48-ban csúcsosodott ki, és elérte a magyar nemzet, amit akar. Nem véletlen, hogy azok, akiknek már nincs semmi érdemi mondani valójuk, azok is valahogy a magyar szabadság törekvések, a magyar demokrácia törekségek köpönyege mögé akarnak bújni, ruhája akarnak, mögé akarnak bújni, és ráhivatkoznak. De azért, aki figyel, az tudhatja, hogy vannak különbségek az akkori reformkor és a mai reformkor között. Nézzük meg, hogy mire emlékszünk, mit építettünk, mi épült az országon annak idején. Az országos könyvtárnak akkor tették le az alapjait. Az akadémia, a magyar tudósok székháza, a Lánchíd, a Nemzeti Múzeum, vasutak Európában messze több országot megelőzve. És ha már arra hivatkoznak, hogy ez egy új reformkor, akkor nézzük meg, hogy vajon tényleg mi is épül mostanában, mi történik velünk. Nem lesz hosszú, ne aggódjunk. Hát építettünk bölcsidat egy nem létező bölcs fölé. Építettünk autópályát duplóáron. Építettünk vízipi automatát. Aztán épül sok-sok kordon. Tényleg jó sok. Aztán kormányzati negyed. Ja nem, az nem, az nem épül. Aztán négyes metró. Ja nem, bocsánat, az sem. Vége a felsorolásnak, napnál világosabb, hogy mi a reformkor, és mi nem az. Aztán mi van az is talán, önök is emlékeznek rá, hogy időnként az ország vezető politikusai közvetlen formából megszólítják nagyjainkat. Nagy Imrét, Kossuth-tól Széchenyi. Természetesen ez lehet, csak vigyázni kell, hogy az ember kiállja az összehasonlítást próbáját. Legalább egy picit. Mert gondoljuk csak meg, hogy emlékeznénk most Kossuth Lajosról, annak idején nem a cegény beszédet mondja el, hanem az összedét. Külföldön a honvédokat, hanem azt mondja nekik, akiknek nem tetszik, el lehet menni. Vagy mit gondolnánk Széchenyiről, ha nem a Lánchíd megépítését szorgalmazza, hanem a hídvéd felemelését. Azt hiszem, napnál világosabb, hogy mi az, amit mi fontosnak tartunk, és mi az, amit március 15-én ünnepel az ország. A nép ünnepel. Sosem a hivatalosságnak volt az ünnepe március 15-e. Sosem. Most sem az. Most sem az. Ez a nép ünnepe. A magyar polgárok ünnepe, a kinyilvánított nép akarat ünnepe. Én csak egyet szeretnék ide idézni, felelős minisztérium Pestre. Mert Magyarország tényleg megérdemli, hogy felelős minisztériumban legyen Pestre. Kedves ünneplők, március 15-én amikor megemlékszünk a forradalomról, nem akaratunk annál kevesebbet, mint amit annak idején akartak. Ha kevesebbet akarunk, nem leszünk méltók az ünneplésre. Mindent a népért, és mindent a nép által. Semmit a népről a nép mellőzésével. Ez a demokrácia. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!
Köszönjük szépen, Kósára és Tavartán! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, március 15-e ebben az esztendőben az önbecsülés napja is. Március 9-e óta érezzük, hogy történt valami ebben az országban. Valljuk meg így szűk körben egymás között, jól jött már végre egy kis sikerélmény nekünk magyaroknak ebben a hazában. Reméljük, hogy valami elkezdődött, reméljük, hogy olyan napok, hetek, hónapok és évek állnak előttünk, amelyek egy egészen más jövőt, reményteli és optimista életet és időszakot hoz majd nekünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, következik a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke, Orbán Viktor!
Köszöntöm azokat, akik eljöttek, akik Magyarországon figyelnek most ránk, és azokat is, akik a határon túlról fegyezik ránk tekinteteket. Jókai Mór előbb idézett testamentumának szellemével tisztelettel köszöntök minden emlékezőt. Megesik nemzetekkel, hogy váratlanul ketten vagy hárman a sok millióból ugyanazt akarják. Ha reményünk lehet a többiek létezése felől, előbb-utóbb keresni kezdik egymást. És sorsszerű, hogy megtalálják. Már nem ketten vannak, nem is hárman. Ők azok, akik az egész, a sok milliós nemzet élni akarását, jövőbe beteg hitét hordozzák, a nemzet létének értelmét világítják meg. Ők az örök márciusi ifjak. Nem bízta meg ezzel senki őket. Nem is tartoznak a hatalmasok közé. Nem születtek fényes szalonokba. Ha akad is soraikba főúri familiából származó, többnyire áldoltak a kiválósok, hírlapírók, néptanítók, költők, opsitos katonatisztek. Akik eddig nem is tudtak egymásról, most rejtélyes áramlatok sodrásával mégis ugyanott kötnek ki. Ez a közösség születése, a nemzet magára találása, ez a forradalom szárnyúbontása, ez a szabadságharc kezdete. Úgy, ahogy ezt a történelem követeli. A történelem, amelynek szavát az ifjú jogászok és alanyi költők meghallották ott, a pillanatban. A nemzedéknek, amelyre ma emlékezünk, nem az a teljesítmény jutott osztályrészünk, amelyre hivatva érezte magát. Nem sikerült kivívniuk a nemzet szabadságát egyszer s mindenkorra. De többé nélkülük egyetlen magyar nemzedéknek sem sikerülhet elérni azt, amire hivatva érzi magát. Ők a magyarok történetében az újra és újra felvillanó jel, a rendre megérkező üzenet. Ők azok, akik árnyékból a fény felé fordítják a magyar nemzet jobbik éjjét. Ébren tartják az öntudatot, azt a lángot, azt a lelket, azt a lelkiismeretet, amely újra és újra megváltoztatja a magyarok, s néha Európa történetének menetét. Ez a titokzatos energia, amely néhány elszánt ifjú nemzete iránti odaadásából keletkezett, takarékra csomagolható, elhallgatható, sőt letagadható és megtagadható akár évtizedekig is. De a legváratlanabb, a legreménytelenebb, a nemzet végső lehanyatlása előtti pillanatokban elkezd világítani, mint fény. Elkezd beszélni, mint hang. És elkezd a falra írni, mint kéz. Rettegéssel töltve el a hatalmasokat. Méni, Pekel, Ufárszín. Megszámláltattál, kevésnek találtattál, eltűnésre ítéltettél. Bizonyára mindannyiunk számára ismerős a kép. Állunk az iskola udvarán, Petőfiéket ünnepeljük. És mindig elhangzik egy vékony, kedves gyermekhangban a következő mondat. A nagy méltóságú helytartó tanács sápat halak, és reszket mind méltóztatott. Nos, ez a mondat imáron újra valósággá vált. Nekünk is van nagy méltóságú helytartó tanácsunk, amely sápadt is, és reszket mi is méltóztatunk. S így sápadtan és reszketve oktatja ki immár a népet is, alkotmánybíróságot is, a sajtót is, és persze az ellenzéket is. sápadtan és reszketve küldik el egymást a legkalandosabb helyekre, aztán bocsánatot kérve, de a hátat mögött elküldik ismét. De a szívükben igazából a népet várták le. Megvannak ugyanis győződve róla, hogy a nép nem érdemli meg őket. Ebben az egyben, kedves barátaim, meg lehet történetesen igazgóra. Magyarország népe tényleg nem ezt érdemli. Március 9-én óta tudjuk, Magyarország jobban érdemel.
Köszönöm.
Március 9-én ráéreztünk, mennyire jó egymást tisztelni, őszintének lenni, egyet gondolni, egyet akarni és összemosolyogni. Mennyire jó, amikor a nemzet visszaszerzi önbecsülését, méghozzá úgy, hogy egyszerűen igen, nem. Igen, igen, igen. Erre az egyet akarásra kell vigyáznunk, meg kell tartani azt az újra megtalált képességünket, hogy ismét nyíltan és őszintén tudunk egymás szemébe nézni. Kedves barátaim! Nagy méltóságú helytartó tanácsok azt szeretik, ha a nép egymást gyűlöli. Szomszéd a szomszédot, beteg az orvos, tanár a diákot, jobb módú a szegény, nyugdíjas az egyetemistát, mindenki, mindenki. Mert amíg egymást varjuk, addig nincs időnk és erőnk kimondani, hogy a király mesztelen. De most március 9-én kimondtuk, és ezzel megtettük az első, a legfontosabb lépést. Most már csak ki kell tartanunk a saját utunk mellett. Magyarország, a mi hazánk súlyos állapotban van. Semmi okunk, hogy ezt eltagadjuk. Mindannyian érezzük a hanyatlás végát már. Az eféle hanyatlás fokozatos szétesésben fogott testet ölteni. Először megbénul az a nagy erkölcsi és szellemi erő, amely nemzetté szervez bennünket, azaz öntudatos, szabad akaratú, tiszteletet parancsoló kollektív személyiség. Aztán megbomlanak azok a lelki kapcsolatok, amelyek egy ország lakóit néppé, közösségé, élő egységbe fűzik. Az emberek nem vállalják népükkel való közösség terheit, nem értékelik a közösség szépségét, elhagyják szokásait, lebontják nyelvét. Végül utolsó lépésként az ország szégyenkezve hordozza nemzeti és népi karakterét, és célja lesz, hogy mások is elfelejtsék, és ő is elfelejtse azt. Ha teherként és szégyenkezve hordozzuk, hogy magyarok vagyunk, a hanyatlást, kedves barátaim, semmi sem tartóztathatja fel. Ez a látomás villant fel a március ifjak elméjében, amikor a nemzetet és a szabadságot, a haza és a haladás ügyét egybefonták. A nemzet boldogulása az egyéni boldogulás előföltétele is. Erős Magyarország nélkül nincsenek boldog családok, és nincsenek sikeres magyarok sem. Ha maga a nemzet beteg, hiába dolgoznak polgárai. Ha a közélet megromlott, a békétlenség befuratodik minden. Ha a közéletet erkölcsi kór pusztítja, megromlik az egyesek erkölcsi értéke is. És végül az emberek nem segítik, hanem akadályozzák egymást. És mindenki mindenkinek ellenségévé, áldozatává vagy cinkosává válik. Ez a látomás hasított belénk 2006 őszén, amikor útjára indítottuk a népszavazást. A hanyatlás és a romlás elé csak az összefogás politikája emelhet erős és magas gátat. Együtt érünk el sikert, vagy együttünk se jut át a siker kapuján. Együtt állunk, és együtt esünk. Együtt ívelünk fel, és együtt hanyatlunk le, mert egyetlen élő közös alkotás vagyunk. Az edény is csak a maga egészében az, részeiben már csak haszontalan csepp. Az egyéni menekülőpályák korszaka véget ért. Magyarország sorozatos kudarcai kibogozhatatlan, lefejthetetlen hálót dobnak ránk. Kijutni alóla csak együtt lehetséges. Közös, nagy és mély erkölcsi megújulása van szükségünk. A gazdasági siker is erkölcsi kérdés, mert munkából, megbízhatóságból, forgalomból és becsületből merít ki erejét. A sikeres politika is erkölcsi kérdés, mert az igazságérzet, a jó akarat, a szerénység és a becsület zsinó aljára függ. És a sikeres nevelés is erkölcsi kérdés, mert csak az lehet a célja, hogy az új nemzedék külön legyen, mint mi. Tisztelt emlékezők! Akinek van jövője, az a történelemben is a jövőt keresi, és nem a múltat látja. Amikor emlékezünk, a saját jövőnket keresünk. Itt állunk, és Széchenyire, Kossuthra, Petőfire, a 12 pontra gondolunk, és átfut rajtunk a libabőrös borzongás, amikor megérezzük, mi vezette akkor őket. Ők tudták, Magyarország a mi országunk, nincs nekünk másik. Magyarország mi vagyunk. Ezért senki sem tudja újraalkotni Magyarországot a magyarok nélkül. Mindazok, akik nemzedékről nemzedékre harcoltak érte, csak egyetlen dolgot tudtak. Hogy nem szeretnék elveszíteni, mert érezték, ez a legértékesebb, amit a gyermekeiknek továbbadhatnak. Megértették, hogy érte harcolva, ő értük harcolva. Mert szívük mélyén ott volt az érzés, hogy ez a rejtélyes kötődés egy közös, kivételes sorshoz fonja őket, amelynek nagyszerűségében mindnyájan osztoznak. A márciusiak azt üzenik, ez az örökségetek, ez a közös tulajdonotok, Magyarország mindannyiunk közös jövője. Kedves barátaim! Mert ők voltak azok a magyarok, akik látták maguk előtt élni. Ezért dolgoztak, küzdöttek és adták az életüket. A jelen akkor az elnyomás és az alávetettség jelentes meg. A jövőt akkor úgy hívták, szabad és kérdezően a magyarokat. A jelent ma a gyengeség és a kudarc jelentje. A mi jövőnket ezért hívják erős és sikeres Magyarország. A siker összehozza és egyesíti az embereket, a kudarc megosztja és szétválasztja. A siker az arcokat erősebbé teszi, a testtartást magabiztosabbá. Többször van okunk örülni, mint bosszankodni. A siker azt jelenti, hogy több termünk van és kevesebb gondunk. Az ember érzi, érdemes reggel felkelnie és elindulni a munkába. Van értelme az előfeszítésnek, van értelme a helytállásnak, mert mindig valamivel előrébb juthatunk. A sikeres Magyarországon az emberek nem arról beszélnek, hogy miként vészeljék át a következő heteket, hónapokat, hanem arról, milyen terveik vannak a nyárra, a következő évre, a jövőre, a következő sikerre. A sikeres élet ugyanis, ugyanúgy, mint a kudarc, újra termeli önmagát. Sokakban bujkál és emészt a kétség. Mindez túl szép dolog ahhoz, hogy valaha is igaz lehessen. Lehetetlen. De valóban azt gondoljuk, lehetetlen, hogy Magyarország sikeres ország legyen. És lehetetlen, hogy mi magyarok sikeres és elégedett emberek lehessünk. Tényleg azt gondoljuk, hogy nem lehet sikeres egészségügyet alkotni, amely egészségesebb és hosszabb életet ad nekünk. Tényleg lehetetlen a 21. században úgy megszervezni az iskoláinkat, hogy mindenki tanulhasson, aki akar. Tényleg lehetetlen a versenyképességet és a szociális biztonságot összehangolni. Tényleg nekünk kell lenni az egyetlennek Közép-Európában, aki képtelen növekedési pályára állítani a gazdaságot. Tényleg lehetetlennek gondoljuk, hogy az országnak felelős kormánya legyen, amely komolyan vehető, lehet adni a szobára és méltó a magyar emberekhez. Tényleg lehetetlen, hogy ne csúszunk mindig vissza ugyanoda, hogy ne bírjuk mindig újra és újra a régi harcokat, hogy idősek és fiatalok, városiak és vidékiek kiálljanak egy-egy közös célért, hogy fontos dologban összefogunk, ha sok másban nem is értünk egyet. Miért tudnék ezt el? Ha valaki, mi magyarok különbséget tudunk tenni a között, ami lehetetlen, és a között, ami csak annak látszik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! de merre van a jövő? Hol keressük a sikeres Magyarországot? A jövő mindig arra van, amerre még nem jártunk, de közösen menni szeretnénk. A jövő titka az, ami még nem volt, de közös célunk, hogy legyen. A 48-as magyarok tudták, a jövő útja sosincs készen, meg kell építeni. Ezért vágták keresztül magukat az önkény sűrűjén, a szabad Magyarország felé. Vagy találunk egy utat, vagy építünk egyet. A jövőbe azt tud eljutni, aki veszi a bátorságot, hogy elinduljon egy olyan úton, amin előtte még nem jártak. Ehhez erő, lelki erő kell. Egy ország életében ez az összefogásból sarjadhat ki. Ha nem csak várjuk a jövőt, hanem van erőnk elébe menni, akkor a jövő feltárul előttünk és látni fogjuk, hogyan lehetséges, sikeres országgá tenni Magyarországot. Igen, látni fogjuk, hogy lehetséges a jobb egészségünk, a jobb oktatás, lehet egyszerre verseny és szociális biztonság, igenis lehetséges, felelős kormányzás. Lehetséges, mert ezek a célok, amelyeket a magyarok közösen akarnak. Kedves barátaim, március 9-én Magyarország győzött. Győzött, mert a magyarok legyőzték a beletörődést. Megmutattunk, hogy túl tudunk lépni a kudarcainkon. Megmutattunk, képesek vagyunk összefogni, és együtt képesek vagyunk győzni. És ha képesek vagyunk győzni, megnyerhetjük a jövőt. Erre a sikerre minden magyar büszke lehet. A jövő emberei azok, akik megteremtik a jövőt. A jövő emberei tudják, valójában egyetlen dolog lehetetlen. Ugyanazon az úton, amit ide jutottunk, máshová eljutni. Máshová csak új utakon juthatunk. Ezért volt a jövő embere Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Jókai, a márciusi ifjakú. A jövő emberei fedezték fel az ismeretlen földrészeket. Alkották meg a tudomány és a művészet csodáit, legyőzték a legyőzhetetlennek és betegségeket, vitték és viszik előre a világot. Magyarország akkor lesz sikeres, ha a jövő emberei erősebbek lesznek a múlt erőjére. A népszavazás nem azzal nyitotta ki a kaput a jövőre, hogy eltörölött hálasz, ostoba, bántó és igazságtalan intézkedés, hanem azzal, hogy olyan összefogást kovácsolt, amilyen eddig nem volt. Erre várt mindenki 18 éve. Többé válni, mint jobb és baloldaliak, ilyen vagy olyan pártja. Merünk vállalni, hogy mi mindannyian, mindenek előtt magyar emberek vagyunk. Hívjunk a szemünknek, olvassuk le a történelem üzenőfaláról, amit szóval, tettel, vérrel a 48-as magyarok nekünk írtak oda. Merjünk a jövő emberei lenni. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!
Köszönöm szépen!